Mauzen úr.
Úgy van. Halljuk csodálatos kalandjait.
Szívesen mesélnék, de félek, hogy kalandjaim olyan hihetetlennek tűnnek, hogy hazugságnak minősítenék minden szavam.
Mi érdeke lenne Münhausen úr, hogy lódítson, vagy akár csak tódítson? Semmi. Ami pedig érdek nélkül való, az nem nevezhető hazugságnak. Talán dicsekvés, talán költészet. De hát a költők is sokszor írnak olyasmiről, ami meg sem történt.
Hát a költők talán igen, de...
De ön soha. Tudjuk mi jól.
Na, nem bánom. Legyen. Fiatal még az idő, ráérünk. Elmesélek egy különös történetet, amely akár hiszik, akár nem...
Elhiszik mi, Münhausen úr.
Münchhausen kalandjai. Bürger regényének rádióváltozata Homoródi József fordítása alapján. Harmadik rész.
Amint már említettem egyszer, az orosz cár meghívott csapataihoz főtisztként a török elleni háborújába. Minden bátorságom, eszességem, a lovam gyorsasága és ügyessége ellenére sem úgy sikerült minden a török hadjáratban, ahogy szerettem volna. Győzedelmes csatáimnak egyszerre vége szakadt. Az a szerencsétlenség történt velem, hogy túlerővel legyűrtek és foglyul ejtettek. Ami azonban még ennél is siralmasabb, jól lehet a törökök közt természetes, eladtak rabszolgának. Ebben a lealázó állapotban a mindennapi munkám nem annyira nehéz és keserves, mint inkább különös és bosszantó volt. Ugyanis a szultán méheit kellett minden nap kihajtanom a mezőre. Ott egész nap őriznem őket, aztán este megint visszahajtanom a kasokba. Egyik este elhagytam egy méhet, rögtön észrevettem, visszafordultam, és akkor láttam, hogy két medve támadta meg a mézéért. Mivel semmi más fegyverféle nem volt a kezemügyében, csak a szultán kertészeinek és földmunkásainak jelvénye az ezüst fejszécske, azt vágtam hát a rablók közé, csupán azzal a szándékkal, hogy elkergessem őket. Szegény méhecskét ezzel csak ugyan megszabadítottam, azonban az ezüst fejszét túlságosan heves mozdulattal olyan erősen elhajítottam, hogy villám sebesen röpült föl a levegőbe, s addig szállt, míg beleesett a holdba. Valóban megrémültem. Most már hogy szerezzem vissza? Hol van akkora létre, hogy lehozhassam? Ekkor eszembe jutott a futóbab. Nyomban babot ültettem, amely azonnal kihajtott, csodálatos gyorsasággal nőtt, és felkapaszkodott a hold egyik szarvára. Megvigasztalódva másztam fel a holdra, ahová szerencsésen meg is érkeztem. Higgyék el, elég fáradtságos munka volt az ezüst fejszécskét olyan helyen megtalálni, ahol minden ezüstös fényben csillog és villog. Végül mégis megleltem egy szecskarakáson. Most hát újra vissza akartam térni, de jaj, mi történt? A nap heve közben kiszárította a babomot, úgyhogy azon már egyáltalán nem lehetett lemászni. Mit évő legyek most már? Töprengtem. De azonnal megoldást találtam. Kötelet fontam a szecskából, amilyen hosszú csak tudtam, a végét rákötöttem a hold egyik szarvára, és megkezdtem a leereszkedést. A jobb kezemmel kapaszkodtam, a bal kezemmel vittem a kis fejszét. Ahogy egy darabon lemásztam, felül a kötél felesleges darabját mindig levágtam, s a kötél alsó végéhez hozzátoltam. Így módon elég nagy utat tettem meg lefelé. De a sok szétvágás, meg újra összecsomózás nem használt a kötélnek. Még jó néhány mérföldnyire fenn voltam a föld fölött, amikor a kötelem egyszer csak elszakadt, és én olyan erővel zuhantam le az édes anyaföldre, hogy egészen belekábultam. Lezuhanó testem súlya legalább 9 öl mélységű lyukat ütött a földbe. Végül is magamhoz tértem, de most már nem tudtam, hogyan szabaduljak ki a lyukból. De mire nem tanít meg a szükség? Körmeimmel, amelyek akkor már 40 esztendősek voltak, lépcsőfélét vájtam a gödör falába, s így szerencsésen újra a napvilágra vergődtem. Most már csak azt a különös kalandot mesélem el, hogy amikor az orosz cár kiváltott engem a fogságból, 2 béget és 3 alszultánt adva értem cserébe, ünnepélyesen elbúcsúztam tőle, és elindultam postakocsin hazafelé. Akkor tájt rendkívül hideg tél uralkodott egész Európában, olyannyira, hogy még a napon is bizonyos fagyási foltok keletkeztek, amelyek még ma is láthatók. Mikor utunk magas sövénnyel szegélyezett mély útba kanyarodott, figyelmeztettem a postakocsist. Hé, agykürtjeleket, nehogy a szűk szorosban összeütközzünk egy szembejövő kocsival. Na, nem hallod? Fújd már!
Fújom, uram, de nem akar megszólalni.
S tényleg, a fickó teljes erejéből fújta a kürtöt, de minden erőlködés hiába való volt. Egyetlen hang sem tört fel a kürtből.
Az ördög bújt a kürtbe, uram.
Szamár, ördög nincs, elromlott a te kürtöd. De azért megijedtem, teljességgel megmagyarázhatatlan volt, ami történt, s akkori helyzetünkben igazi szerencsétlenség, s nem sokára találkoztunk is egy velünk szembe jövő kocsival, amelyet nem tudtunk kikerülni. Nem tehettem mást, mint hogy kiugrottam a kocsiból, és először is kifogtam a lovakat, aztán a kocsit csomagostul, mindenestől a vállamra vettem, átugrottam a mintegy 9 lábnyi magas partoldalt, majd a sövényt, ami a postakocsi súlyát tekintve elég szép teljesítmény volt. Egy másik ugrással megint visszajutottam az útra. Akkor visszasiettem a lovaimhoz, a hónom alá vettem egyet-egyet, és az előbbi módon, vagyis egy fel- és leugrással ugyancsak a helyükre vittem őket. A szembe jövő kocsi mögé. Ott ismét befogadtam, és szerencsésen meg is érkeztem a végállomásra, vagyis a fogadóba. Még el kell mondanom, hogy a lovak közül az egyik, amelyik igen tüzes volt, nem volt még 4 esztendő sem, elég nagy zavart okozott. Mert amikor másodszor ugrottam át a sövényen, fújva és rugdalózva adta értésemre rosszalását. De hamarosan leszereltem azzal, hogy a hátsó lábait a zsebembe dugtam. A fogadóban aztán kipihentik a kaland fáradalmait. A kocsis a tűzhely fölé egy szögre akasztotta a kürtjét, én vele szemben foglaltam helyet, és vacsorához láttunk. No de, hallgassák csak meg, mi történt ekkor. Megszólalt a postakürt. Nagy szemeket meresztettünk, és végre megtaláltuk az okát, miért nem tudta megfújni a postakocsis a kürtjét. A hangok ugyanis belefagytak a kürtbe, és ahogy most egyenként felolvadtak, ércesen és zengőn kiszálltak belőle a kocsis nem kis dicsőségére. A derékhangszer anélkül, hogy a szánkhoz emeltük volna, a legszebb dallamokkal szórakoztatott bennünket, elég hosszú ideig. Felharsant a porosz lovassági induló, majd a szerelem és vér, ha szól a kürtöm, tegnap este itt járt Miska bácsi, és még sok-sok más nagyszerű dal, de még a legszebb melódia is, nyugosznak már az erdők. Ezzel aztán be is fejeződött a befagyott postakürt tréfája, s vele együtt oroszországi utazásom története is. És most következzék egy másik hadikaland. Meglátogattam öreg barátomat, Elliott tábornokot a Gibraltár erődítményben, aki halhatatlan érdemeket szerzett ennek az erődnek védelmében. Miután kissé lecsillapodott viharos örömünk, amely mindig elfogja az embert, ha régi barátait viszont látja, a tábornok kíséretében körüljártam az erődítményt, hogy megismerkedjem a védelmi berendezésekkel és az ellenség helyzetével. Kitűnő tükrös távcsövet hoztam magammal Londonból, azzal vizsgáltam az ellenség vonalát. Tábornok úr, nézzen csak bele a távcsövembe!
A mindenségét! Az ellenség hatalmas ágyút állít velünk szembe.
Úgy van, 36 fontos ágyút.
Most mi lesz, Münchhausen úr? Segítsen rajtunk!
Nyugalom, tábornokom! Azonnal hozzák elő a mi 48 fontos ágyunkat. Az ágyút elő is hozták, és én olyan pontosan beirányoztam, hogy gyors számításaim szerint a két szemben álló ágyú röppájája teljesen megegyezett. Bíztam a tervem sikerében, hiszen dicsekvés nélkül mondhatom, felülmúlhatatlan mestertüzér vagyok. Ezután jól megfigyeltem az ellenséget, és amikor láttam, hogy ők kanóccal a gyutacshoz közelednek, abban a pillanatban én is jelt adtam ágyum elsütésére. Körülbelül félúton a két ágyugolyó rettenetes erővel összeütközött. A hatás meglepő volt. Az ellenséges ágyugolyó nagy sebességgel visszapattant, pontosan oda, ahonnan kilőtték. Leütötte az ágyút elsütő ember fejét, s azon kívül lekaszabolt még 16 fejet. Mielőtt a földbe csapódott volna, a kikötőben még leszakította 3 egymás mögött álló hajó főárbócát, majd még 200 angol mérföldre berepült az afrikai kontinens belsejébe, és itt végül becsapódott egy parasztkunyhó tetejébe. Ott okozott még csak igazán bajt. Kiverte egy tátott szájjal alvó öregasszony néhány maradék fogát, s végül megakadt a szerencsétlen öregasszony torkában. Röviddel utóbb hazatérő férje megkísérelte a golyó eltávolítását, de mivel nem boldogult vele, elhatározta, hogy döngölővel a felesége gyomrába veri, hogy aztán majd természetes módon eltávozzék belőle. Mindezt csodálatos távcsövömön remekül láttam. A mi ágyugolyónk ugyancsak kiváló szolgálatokat tett ez alatt, nem csak azzal, hogy visszalökte az előbb elmondott módon az ellenség golyóját, hanem számításaimmal pontosan megegyezően tovább folytatta útját, leverte a ránk irányzott löveget a talpáról, s akkora erővel zúdította egy hajóra, hogy átütötte annak fenekét. A hajó persze léket kapott, elsüllyedt. 1000 spanyol matrózzal és számos katonával a fedélzeten.
Münchhausen úr, ez rendkívüli tett volt. Ezért a kivételes szolgálatért tiszti rangot kínálok fel önnek.
Tábornok úr, én megelégszem az ön köszönetével. Nincs kedvem katonai szolgálatba állni. Körülbelül 2 nappal a tábornoknak tett szolgálataim után egyik reggel asztalnál ültem Elliott tábornokkal, amikor egy bomba repült a szobámba, és az asztalra hullott. A tábornok, mindenki így cselekedett volna helyében, rögtön elhagyta a szobát. Én azonban felkaptam a bombát, mielőtt még felrobbant volna, és kivittem a sziklaszír csúcsára. Szétnézve észrevettem, hogy a tengerpartján egy dombon, nem messze az ellenséges tábortól, sok ember nyüzsög. Szabad szemmel azonban nem tudtam kivenni, hogy mit csinálnak. Segítségül vettem hát a távcsövemet, és megállapítottam, hogy 2 tisztünk, akikkel az előző estét még együtt töltöttem, egyik tábornok, a másik ezredes, az ellenség kezébe került, mert éjfélkor kémkedés céljából belopóztak az ellenséges táborba. Most éppen fel akarják őket akasztani. A távolság túl nagy volt ahhoz, hogy a bombát puszta kézzel odavághassam. Szerencsére eszembe jutott, hogy a zsebemben van a paritjám, amelyet annak idején Dávid olyan eredményesen használt Góliát ellen. Beletettem a bombát, s nyomban a tömeg közé vágtam. Ahogy a bomba földet ért, azonnal robbant is. Nyomban megölte a nyüzsgő tömeget, kivéve a két angol tisztet, akiket éppen akkor húztak fel. Egy bomba repesz szétzúzta az akasztófa gerendáját, így az összeomlott, s a két tiszt lezuhant. De most nem volt idő az álmélkodásra. Gyorsan kiszabadították magukat a kényelmetlen kötelékekből, a tengerpartra rohantak, beugrottak egy spanyol bárkába, s annak két utasát arra kényszerítették, hogy evezzenek a mi hajóink felé. Néhány perccel később a lehető legvidámabban ünnepeltük meg a nevezetes napot. Angliából kiruccanva egyik tengeri utazásom alkalmával a híres Hamilton kapitánnyal utazhattam együtt. Ezúttal Kelet-Indiának tartott a hajó. Velem volt a legkedvesebb vizslám is, amelynek az értéke, azt joggal állíthatom, pénzben ki sem fejezhető. Ugyanis ez a kutya sohasem csapott be. Egyik napon, amennyire méréseink pontosságából megállapíthatjuk, legalább 500 mérföldnyire voltunk még a szárazföldtől, amikor a kutyám szimatot fogott. Vagy egy órán át csodálkozással figyeltem a kutyát, végre felhívtam rá a kapitány, meg a fedélzeten tartózkodó többi tiszt figyelmét is. Közöltem velük, a kutyám vadat jelez.
De uram, ön tréfál. 500 mérföldre vagyunk a legközelebbi szárazföldtől.
Ahhoz semmi közöm. A kutyám vadat jelez, és én hiszek neki. Fogadok önnel 100 guineabe, hogy a kutyámnak igaza van.
De hát ez képtelenség.
Fogadunk, vagy nem fogadunk?
Tisztelt uram, én nem vagyok hajlandó elnyerni a pénzét. Ön, már megbocsásson, ön nagyon okos ember, de pillanatnyilag, igen, nem is lehet másképp, pillanatnyilag elmezavar áldozata lehet.
Mi?
Nézze, minden matróz megmondhatja, hogy milyen messze van a szárazföld, a tengeren pedig vadat.
Ön kételkedik elmebeli állapotom épségében. Nos, rendben, vizsgáltasson meg a hajóorvossal.
Amit kértem, a hajóorvos meg is cselekedte, s hamarosan kijelentette, hogy mak egészséges vagyok.
Az ilyen fogadás részemről nem egészen becsületes dolog. De legyen. Talán nagyobb lesz a tisztesség, ha majd utána visszaadom a pénzét.
Míg a beszélgetés folyt, Tré a kutya állandó figyelő állásban maradt, és ezzel még jobban megerősítette véleményemet. Alig, hogy egymás tenyerébe csaptunk, néhány matróz, aki a hajó farához kötött csónakban horgászott, rendkívül nagy cápát fogott. Fel is húzták a fedélzetre, és nyomban hozzákezdtek a cápa feldarabolásához. És íme, pontosan 6 pár fácánt találtak a gyomrában.
A szerencsétlen kis állatok már olyan régóta voltak a cápa gyomrában,
hogy az egyik tyúk meg is kotlott. 5 tojáson ült,
és éppen amikor felnyitották a cápát, akkor kelt ki egy kis fióka.
A fácánok között 4 tyúk volt, úgyhogy egyik vagy másik mindig fészkelt. Így utunk folyamán
állandóan elegendő, friss vathús került a kapitány asztalára.
Holnap még érdekesebb kalandokról mesélek.